Dicsértessék a Jézus Krisztus! Szeretettel köszöntöm kedves hallgatóinkat ma, 2017. június 19-én, Juhász János technikum társam nevében is, Tötösi Magda vagyok. Egy jó hírrel kezdem, egy igazán-igazán jó hírrel, és kiemelkedő jó hírrel. A Magyar Kurír június 18-án vasárnap a déli órákban tette közé, hogy Székely János a Szombathelyi Egyházmegye megyéspüspöke lett. A Szentatya ugyanis, Ferenc pápa június 18-án Székely Jánost, az Esztergom Budapesti Főegyházmegye segédpüspökét, a Szombathelyi Egyházmegye megyéspüspökévé nevezte ki, áthelyezve őt Febiána címzetes püspöki székéből és segédpüspöki hivatalából. A püspök úr a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia Cigánypasztorációs Bizottságának vezetője, a Caritas in Veritate Bizottság elnöke, valamint tagja az Oktatási, a Hivatásgondozó és a Felnőttképzési Bizottságnak. 2010-től a Magyarországi Keresztények és Zsidók Tanácsának is elnöke. Reméljük, hogy a Mária Rádióban azért nem fogjuk őt nélkülözni. A Szent László emlékévhez kapcsolódik, hogy készült egy dokumentumfilm a Váci Egyházmegye Szent Lászlóhoz kötődő három templomáról. A Tereskei Nógrád megye legrégibb apátsági temploma, amelyet Hóman Bálint és Szegfi Gyula Magyar Történet című munkája már a 11. századra datálta. Az északi falon látható Szent László legenda falképsorozat a 13.-14. században készült. A história szerint az 1068-as cserhalmi csatában a fiatal László herceg felfigyelt egy lovaskunra, aki a nyergébe felkapva elrabolt egy magyar leányt. Hát ne tette volna. A herceg utána eredt és megszabadította a lányt. László Gyula régész professzor szerint a szájhagyomány útján lejegyzett írások László király számtalan hősi küzdelmét és legendáját őrizték meg, ezek közül azonban csak ez az egy lett templomokban ábrázolva minden jelenetében. László feje körül glóriával, tehát már szentként. A professzor 30 ilyen templomi ábrázolást jegyzett le, részben székelyföldi, részben szepességi határőrző falvak templomaiban. Egy azonban a trianoni határon belül, itt Tereskén bukkant elő 1969-ben a templom műemléki restaurálásakor. A műemlék helyreállítása során 1968-ban napvilágra került festett legenda a művészettörténészek világában jelentős csodálatot keltett, a pártállam idején azonban akkor csak a restaurálási műemléki támogatása nyert támogatást, és a 15. századi gótikus részek helyreállítása már akkoriban nem történt meg. A Szent László jubileumi évben a Váci Egyházmegye Tereskén emlékezik meg a lovak király uralkodásáról, a Szent Istváni örökséget megerősítő tevékenységéről és életének ma is időszerű példájáról László halálának évfordulóján július 29-én szombaton. Film is készült egyébként a három templomról, amelyet a Duna Televízió még május 7-én mutatott be. A filmben szereplő második templom az Egyházas Dengelei. László nem csak megszilárdította ugyanis a magyarországi kereszténységet, hanem 1083-ban 7. Gergely pápa hozzájárulásával oltára is emeltette első királyunkat, Istvánt, majd Gellért püspököt, Imre herceget, valamint még két szerzetest. A Szent Imre herceg tiszteletére épült első templom feltehetően az az Egyházas Dengelei. Az égetett téglából emelt kisépület a magyar romanika szép arányú, nagyszerű példája. Később kibővítették, mennyezetboltozata, a jelenleg is látható hajó és a sekrestje feltehetően gótikus stílusban épült. A harmadik templom a 20. század végén naszálykőből épült Csörögi Szent Jeromos, Szent Kristóf és Boldog Vác remete kápolna. A templom kőanyagának szilárdsága példázza az itt élők évezredes hűségét a kinyilatkoztatásból nyert hitigasságok iránt. Ezért a templom fő búcsúja a Biblia fordító Szent Jeremos napja. A kenyérkeresetet alig találó, mindig úton lévő csörögiek számára Szent Kristóf példázza a szolidaritást, az egymás segítését. A templom harmadik patronusa Boldog Vác remete pedig arra tanít, hogy a pártoskodás helyett testvérként álljunk egymás mellé. A Váci hétkápolna körüli erdőségekből Gödöllőre vezető út volt, ugyanis Géza és László hercegek felvonulási hadi útja a Magyaródi csatába, ami 1074. március 14-én volt. Az út néhány kilométerre ketté vágja a csörögi Szőlőhegy lankáját. A hagyomány szerint, és itt kapcsolódik Szent László, Vác remete figyelmeztette a Salamon ellen hadba induló két herceget, hogy bár unokatestvérük gyenge jellemű ember, mégis bánjanak vele keresztényi módon. És tudjuk, hogy ez így is történt, hiszen példa nélkül, hogy az adott korban nem az életével fizetett Salamon, mint azt tették a nyugat-európai keresztény uralkodók idejében, hanem későbbiek folyamán tudjuk, hogy László királyunk csak a toronyba záratta, ami azóta is őrzi a nevét. Egyébként figyelmükbe ajánlom a kedves hallgatóknak, hogy a dokumentum ma is megtekinthető a mediaclick.hu oldalán. Június hónap, a papszentelés hava is egyben. Példák erre, életünk középpontja az Eucharisztia. Papokat és diakónus szentelt az egri érsek, Holló Gábor és Maksó Péter diakónust pappá, Cokoly Sándort pedig diakónussá szentelte Ternyák Csaba érsek június 17-én. Az egri bazilikában tart ünnepi szentmisén részt vett a főegyházmegye papsága, a papnövendékek és a hívők sokasága. Maksó Péter áldozó pap vasárnap a Bosnyáktéri templomban mutatott be szentmisét, ott, ahol a papi hivatás választása letisztult lelkében a plébános úr szavai hallatán annak idején. Az áldozatvállalás mértéke a krisztusi mérték. Papszentelés a Győri Egyházmegyében. Veres András megyés püspök, a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia elnöke ugyancsak június 17-én szentmise keretében áldozó pappá szentelte Magyaros László diakónust a győri Loyolai Szent Ignác Bencés templomban a Győri Egyházmegye papságának jelenlétében. Pap és diakónus szentelést tartottak Debrecenben is. A Debrecen Nyíregyházi Egyházmegyében pap és diakontus szentelést szintén június 17-én tartották a Szent Anna Székesegyházban. Palánki Ferenc megyés püspök áldozó pappá szentelte Pap Tamás diakónust, és diakónussá szentelte Dobai Barna Otto akolitust. Ha június a szentelendő papok és diakónusok hónapja, akkor az is természetes, hogy ebben a hónapban emlékezünk azokra az atyákra is, akik ezekben a napokban 10, 20 vagy 25, sőt 50 esztendeje is már pappá szentelődtek. Így történt, amikor találkozott a Magyar Kurír szerkesztésében Márfi Gyula veszprémi érsékkel Baranyi Béla. Ő készített vele interjút. A kérdésekre az alábbiakat lehet összefoglalóan elmondani. Egy kis Zalaj megyei faluban, Pördeföldön született Márfi Gyula. A családnak, a szülőföldnek milyen szerepe volt abban, hogy a papi hivatást választotta, kapta az első kérdést. Az én hivatásomról elmondható, hogy a családi házból indult. Bár kisfiú koromban még tetszett a mezőgazdasági munka, az állattartás, az aratás, a szőlő gondozása, ma úgy emlékszem vissza, hogy amióta az eszemet tudom, papnak készültem. Ebben biztosan nagy szerepet játszott az is, hogy a bátyám is a papi hivatást választotta. A különbség annyi volt, hogy őt a szüleim is papnak szánták, hát engem viszont nem. Ennek ellenére nem gördítettek akadályt a választásom elé. Na, azt tudni kell, hogy Pördefelke Pákának volt a filiája, ebben a községben született Öveges József, a későbbi professzor. Egyébként abban az időben a környék fiataljai közül többen is papi pályára léptek. Arról számolnak be, hogy a templommal, a papsággal való találkozásuk is szerepet játszott abban, hogy a papi hivatást választották, folytatta a kérdés sorát Baranyai Béla. Igen, tőlünk messze volt a templom, ezért csak 13 évesen kezdtem el minisztrálni. A vasárnapok az utazás miatt is szentmisével teltek, ez a körülmény is tudatosította bennem. Milyen fontos dolog ez? Nagyon figyeltem a prédikációkra, a hivatáson gondolkodva azon morfondíroztam, vajon én tudnék-e úgy beszélni, mint a plébános úr. Az is befolyásolhatott, hogy a szülei mindig tisztelettel beszéltek a papokról. Meg kell jegyezni, hogy én egy ateista rezsimben nőttem fel, amikor már a materializmus volt a hivatalos ideológia. Azt akarták belénk súlykolni, hogy a vallás a tudomány kerékkötője. Kételjeim ellenére nagyon ragaszkodtam azonban a hitemhez. Hetedik osztályos koromban már Isten érveket próbáltam megfogalmazni a magam számára. A vidéki környezet, az ellenséges légkör arra ösztökélt, hogy kialakítsa magamban azt a fajta kreativitást, hogy a kérdéseimre önszorgalomból találjam meg a választ. Ez érvényesült akkor is, amikor Gál Ferenc professzornál megírtam a disszertációmat a karizmákról. És nem csak tanulnom kellett, de gondolkodnom is. Voltak esetleg olyan személyek, akik meghatározták későbbi látás és gondolkodás módját, folytatta a kérdezősködést Baranyi Béla. Igen, Pannonhalmára jártam gimnáziumba, az ottani bencés atyák nagy hatást tettek rám. Köztük voltak olyan egyetemi tanárok is, akiket eltiltottak az egyetemi katedrától. Csóka Lajos, Sámson Edgár, Esztergályos Tibor neve jut most hirtelen az eszembe, mondta az érsek atya. Ők nem csak tanárok, de nevelők is voltak. Teológiai szempontból Gál professzoron kívül nem egy szemét, hanem egy eseményt említenék. A második vatikáni zsinatot. Addig sokszor az volt a benyomásom, hogy én ugyancsak sok mindent tanulok, de a kérdéseimre mégsem kapok válaszokat. A zsinat számomra szinte megváltás erejé volt, ezt éreztem, hogy az egyház végre megoldásokat ad a mai ember feltevéseire. Jelmondatának az első korintuszi levél passzusát választotta, a szeretet soha el nem múlik. Igen, ebben a választásban egyrészt biztosan ott rejlik az a családi közeg, amelyet a szeretet jellemzett. Ugyanakkor én nem morálteológus voltam, engem a szorosan vett hittudomány, a filozófia, a dogmatika, a fundamentális teológia érdekelt. Csak utólag gondolkodtam el azon, vajon miért esett a választásom mégis egy olyan szentírási mondatra, amely inkább, legalábbis látszólag, a morálteológiához áll közel. Aztán rájöttem, hogy a szeretetnek nem csak erkölcs teológiája, hanem dogmatikája és szorosan vett hittana is van. Ha arra gondolunk, hogy Isten, a Szent Háromság, aki önmagában boldog, miért teremti meg a világot, nem tudunk más gondolni, mint hogy szeretetből. Ha feltesszük azt a kérdést, hogy miért adott Isten az embernek szabad akaratot, kitéve magát annak a veszélynek, hogy teremtményei bűnt követnek el, erre is csak azt válaszolhatjuk, hogy a szeretetét. A szeretet a végső magyarázata mindennek. Remélem, sikerül felkeltem kedves hallgatóink figyelmét, hogy megkeresik a Magyar Kurírban a cikk folytatását. Úrnapját ünnepelték Székelyudvarhelyen. A székelyudvarhelyi főbb esperesi kerület úrnapi búcsúját június 15-én délelőtt ünnepelték. A közelebbi települések és a város plébánainak búcsújárói keresztaljával érkeztek a Márton-Áron térre, ahol a felállított szabadtéri oltárnál Jakubinyi György ések együtt misézett a kerület papságával. A búcsú meghívott szónoka Potyó Ferenc általános helynök gyulafehérvári irodaigazgató volt, aki szentbeszédében elmondta, hogy minden évben az egyház az Úr Jézus Krisztus testét és vérét mutatja fel, körbehordozza a városok és a falvak utcáin, és megszólítja az embereket, jöjjetek és imádjuk. Az eucharisztia elsősorban áldozatot jelent. Az Úr Jézus Krisztus nagypénteki keresztáldozatának vér nélküli megjelenítése történik a szentmisében. És ez azt is magába hordozza, hogy mint megtört kenyérhez hozzá kell adnunk a mi életünk áldozatát is. Sajnos mindössze ennyi jutott csak egyébként a mai jó hírekbe, azért még annyit megemlítenék, hogy katolikus cigányok tartottak találkozót Kárpátalján, és ez nagyon fontos. Mint ahogy fontos egyébként az is, hogy a boszniai hercegvinei püspökök az emberi jogok és a szabadság védelmét és előmozdítását kérték. Dicsértessék a Jézus Krisztus! Jövő héten, hétfőn ugyanebben az időben találkozunk.
Jó híre! A Mária Rádió egyházi hír összeállításait hallották. Készült a Média Tanács támogatásával a Magyar Média Mecenatúra program keretében.